Szeretettel köszöntök én is mindenkit, és olvassuk is a mai igehirdetés alapigéjét Péter apostol második leveléből. Péter apostol második levele harmadik fejezetéből fogom olvasni az igét. Tehát Péter apostol második levele harmadik fejezetéből olvasom a 8., 9. verset és a 15. vers első mondatát. Ez az egy, azonban ne legyen elrejtve előttetek, szeretteim, hogy egy nap az Úrnál olyan, mint ezer esztendő, és ezer esztendő, mint egy nap. Nem késik el az ígérettel az Úr, mint némelyek késedelemnek tartják, hanem hosszan tűr érettünk, nem akarva, hogy némelyek elvesztenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson. És a 15. vers első mondata, ami Urunknak hosszú tűrését, üdvösségnek tartsátok. Kedves gyülekezet, én úgy gondolom, hogy ez az ige szakasz, amit felolvastam, ma még aktuálisabb nekünk, mint annak idején, az időszámításunk utáni első században, Péter apostol idején volt. Úgy is fogalmazhatnék, hogy Isten előre ismerte a végidőben élők, az eljövetel előtt élők helyzetét, lelki szükségleteit, és ő ihlette Péter apostolt ezekre a szavakra, amely egészen különös hangsúllyal szól nekünk. Ugyanis látva a tengernyi szenvedést és a gonoszság halmozódását a világunkban, olyan könnyen megfogalmazódik egy ilyen mondat, hát miért nem jön el már Jézus? Hát egyedül ő állíthatná meg ezt a szörnyű szenvedést, és hát miért késlekedik? Miért nem avatkozik már bele a földi történelembe? Miért nem vet véget ennek a sok szenvedésnek? Ugye gondoljunk itt a szomszédunkban folyó szörnyűséges háborúra. Néha nekem az jut eszembe, amikor az ember az ottani emberek szenvedésére, halálfélelmére, kiszolgáltatottságára gondol, akkor még jó ízűen enni se tud. És most legújabban pedig, ugye meg mennyit olvasunk, hallunk arról, hogy milliók éhhalála nagyon is reális kilátásban van. Ez egyik legszörnyűbb halál, nem az éhhalál. És ha ugye emberek kerülnek olyan helyzetben, mint valamikor az a szareptai asszony mondta Illésnek, olyan helyzetben voltak az éhénység idején, azt mondta, még az utolsók is anyagból, ami van a háznál, megsütök egy pogácsát, én és a fiam megesszük, aztán meghalunk. Tehát nem is tudjuk elképzelni, hogy milyen ez, mikor emberek azt mondják, na ez az utolsó étkezésünk, aztán már csak az éhhalál következik. És ha ezekre a szenvedésekre gondolunk, akkor mondom, nagyon könnyen ez jön fel bennünk, hogy hát Istenem, vess már véget, hát miért késlekedik, hogy ennek gátat vessen. Egyébként azt is egy pillanatra úgy megjegyzem, hogy ez mindegyikünknek annyira tanulságos lehet, hogy ugye tudtuk, hogy beszélgettünk idők jeleiről hosszú éveken át, és hogy Jézus eljövetele közel van, de azért egy most már lassan 3 évvel ezelőtt nagyon meglepetésszerűen jött a világjárvány, nem? Senki se számított rá, és ez mutatja, hogy milyen hirtelen fordulatok lehetnek ebben a folyamatban. Aztán teljesen megdöbbentünk, mikor ez lesecsengett, kitört a háború, amiről azért mindenki tudja, hogy nem egy kis elszigetelt regionális háború. És akkor úgy emlékszem, én is mondogattam magamban, na a 4 jelből, amit Jézus mondott, hogy ez már a vajudási fájdalma kezdete, már csak egy hiányzik, az éhségek. Mert a természeti katasztrófák itt vannak, súlyosbodnak, megjöttek a járványok, megjött a háború, ami látható, hogy ha ez lecsengjön a következő, meg ez tovább gyűrűzhet. És akkor már csak az éhség nincs. És mennyi ideig kellett várnunk? Ezek olyan gyorsan halmozódtak egymás. Egyik véget sem jött a másik. És ez most az egyik legfenyegetőbb gondolat. Eszembe jut az is, hogy 1965-ben jelent meg magyarul egy kelet, akkor még ugye Kelet-Németország létezett, egy kelet-német közgazdász címe, Fritz Bade versenyfutása 2000-ek évig, és az volt az alcíme, hogy földi paradicsom vagy világpusztulás. Ugye ez még egy ilyen első hírnök volt, amely felvetette ezt az alternatívát, és abban a könyvben azt írta, hogy sok minden veszély fenyegeti az emberiséget, de egy biztos, az teljesen kizárható, éhség az nem lesz. És akkor szépen érvelte a könyvben, hogy hát korlátlan tartalékok vannak a tengerekben, még mennyi területet lehet mezőgazdasági művelésbe vonni, tehát bármiféle veszélyem jöhet, de az éhségtől nem kell tartani. És most, 2022-ben, ugye elgondolkodunk, és most már világosan látjuk, hogy nem az a probléma, ezt mondják is a szakértők mind, hogy sokan vagyunk, mert még mindig el tudná látni ez a világ élelemmel, el tudna látni mindenkit, hanem az, amit az ember nem gondolt végig, hogy mi minden lehet. Már a járvány alatt az ellátási láncok töredeztek, ugye szállítmányozási gondok jelentek meg, akkor a háborúval ezek még súlyosabbá váltak, terméskiesés, akkor az árak emelkedése. Tehát annyi tényező tud közrejátszani, hogy kialakuljon az éhségeknek a szituációja. És az a probléma, hogy semmiféle megoldás nem látszik. Úgy néz ki, hogy az emberiség elkerülhetetlen rohan ilyen szörnyű humanitárius katasztrófák felé. Egy kortárs író használta ezt a kifejezést, Sándor Iván a neve, azt mondta, hogy beléptünk a megoldhatatlanságok korába. Én azért kaptam fel a fejemet erre a kifejezésre, amit használt, hogy megoldhatatlanságok kora, mert a Biblia is pontosan ezt mutatja be, hogy egy olyan helyzet alakul ki, amire emberi megoldás egyszerűen nincsen. Szeretném Ámos könyvéből megmutatni nektek, hogy képiesen hogy ábrázolja a Biblia, hogy az a végső válság, amely megelőzi Krisztus eljövetelét, az ilyen természetű, hogy megoldhatatlanok. Nem tudja megoldani az ember, akárhogyan is szeretné. Ámos könyve 5. fejezetéből fogok idézni. Ámos könyve 5. fejezetében így olvasom. A 18-tól a 20. vers. Jaj azoknak, akik kívánják az Úrnak napját. Mire való nektek az Úrnak napja? Sötétség az, és nem világosság. Mintha valaki oroszlán elől szaradna, és medve bukkanna rá. Vagy pedig bemenne a házba, a kezét a falhoz támasztaná, és kígyó marná meg. Nem sötétség lesz az Úrnak napja, és nem világosság? Sötétség lesz az, s még hajnal fénye sem lesz. Ugye megdöbbentő ez a leírás, és ugye mennyire képies ez, mintha valaki oroszlánról futna, és medve bukkanna rá, vagy bemenekül a házba, ott meg kigyomarja meg, szóval ez a megoldhatatlanságot képiesen így ábrázolja a Biblia, és azt mondja, hogy még hajnal fénye sem lesz, tehát emberileg semmi megoldás és semmi kilátás. Csak mint egy zárójelbe jegyzem meg, hogy a Biblia azért utal arra, hogy azért az emberek majd összeszedik magukat, és lesz egy kínálat a megoldásra, csak hogy ez hamis prófétaság lesz. Ugyanúgy megpróbálnak még, ez még hátra van, megpróbálnak az emberek, mint ahogy Bábel tornyát építették a vízözön ellenében, majd megpróbálnak egy megoldást kínálni, és mondják, hogy béke és biztonság, ugye a Biblia néven nevezi, hogy azt ígérik, hogy megoldódik, de azt mondja, a gyökér problémákhoz nem tudnak hozzájönni, ezért éppen akkor fog jönni a hirtelen veszedelem, mikor ez egész földet elhitetik azzal, hogy megteremtjük a béke biztonságot, ugye ez a végidő Babilonjának a nagy építménye lesz, a vallási és társadalmi nagy világegység, de ez ugyanúgy össze fog omlani. Rám mindig olyan hatással van, amikor olvasom a jelenések könyve 18. fejezetében a 23. verset, ahol Babilon bűnének azt rólja föl Isten, hogy a te varázs gyógyszereittől eltéve jöttek a népek mind. Ezek csak varázs gyógyszerek lesznek, de valódi megoldás nincs. Ez tényleg a megoldhatatlanság válságainak az időszaka. És ugye ebben a helyzetben, ahogy említettem, én nagyon könnyen így fölsóhajtom, hogy bárcsak jönne már Jézus. Ezt biztos hallottuk talán így hittestvérek között, testvéri körben is. Ez egyrészt egy olyan nagyon szép hívő megnyilatkozásnak tűnik, de mikor valaki olyan mély sóhajt, hogy bárcsak már, én már örülnék, ha már itt lenne Jézus, ezt mondja, akkor nekem mindig az jut eszembe, hogy Egyrészt nincsen igazán fogalmunk arról, hogy mit jelent készen lenni Jézus eljöveteire. Azt gondoljuk, hogy milyen jó lenne nekünk személy szerint is, ha Jézus már itt lenne, és nem mértük föl, és nem fogtuk föl, hogy ez egy, amit itt aztán Péter levelében utána mond, ugye ezt a szakaszt én most nem olvastam ugyanebből az ige részből, hogy milyeneknek kell lennetek néktek szent életben és Isten félelemben, és vigyázzatok, hogy szeplő és sömörközés nélkül találjon titeket. Tehát mikor valaki egy kicsit ilyen önörégülten, lelkesen azt mondja, hát én örülnék, ha már itt lenne Jézus, bárcsak itt lenne Jézus, akkor az emberben ott van az a gondolat, hogy nem fogtuk föl, hogy ez egy olyan időszak, amikor szétválasztásra kerül az emberiség két táborba, és Isten csak azokat óvhatja meg, és azokat helyezheti oltalom alá, és azokat különböztetheti meg, akiken szeplő és sömörközés sincs. Tehát, hogy szent életben és kegyességben milyen szintet kell elérni. Ugye, mintha nem fogtuk volna föl, hogy miért mond a Biblia ilyeneket, hogy a vég idején megpróbáltatnak, megfehérednek és megtisztulnak sokan. Van érdekes, hogy a Bibliában mindig párosan jelenik meg megtisztulás és megfehéredés. Ezzel utal arra, hogy a legmagasabb szinten kell elérniük a bűntől való szabadságot. Vagy például, amikor azt mondja Malakiás könyve 3. fejezetében, hogy hát kicsoda szenvedhetél az ő eljövetelének napját, hiszen az olyan lesz, mint az ötvös tüze és a ruhamosók lúgja, és ül, mint ötvös és ezüst tisztogató, és megtisztítja őket, és fényessé teszi, mint az aranyat. Összehasonlítjuk ezeket a kifejezéseket, megfehérednek, az szeplő, sömörközés sem lehet. Azt mondja, hogy fényessé teszi, mint az aranyat. Tehát mikor valaki ilyet mond, hogy olyan, ilyen gondtalanul és problémát, hogy bárcsak már Jézus itt lenne, én nekem ez nagyon jó lenne, én ennek örülnék, akkor nincs igazi fogalmunk arról, hogy még mit jelent az fényessé lenni, mint az arany. Mit jelent ez, hogy még Istennek ezt a munkát el kell végezni, hogy mint ötvös és ezüst tisztogató, mint hogy kiesne a tudatunkból ez az egész előkészítő munka, amiről a Biblia beszél. Másrészt pedig hiányzik belőlünk Ábrahámnak a lelkülete. Mi csak úgy beszélünk róla, hogy milyen jó lenne, ha véget vette már Jézus ennek a földi történelemnek és minden szenvedésnek, és ehhez képest hasonlítsuk össze, hogy amikor megtudta Ábrahám, hogy Isten ítélete ott lebeg Sodoma fölött, akkor mi volt az első kérdése? Uram, nincs ott még valaki, akit meg nincsen? Talán 50 igaz csak van, és így tovább mondta, és megrendültem, mondta, hogy hát az egész földnek bírája ne szolgáltatna igazságot, hát vajon el fog veszni az igaz a gonosszal együtt? Ugye mi mintha nem fognánk fel, hogy ki tudja hány ember még van ebben a nemzedékben, akik felül Isten előre ismeri, előre látja, hogy a lelkükben igazság szeretők, és akiket ő még mindenképpen meg akar menteni. Mintha ez úgy kiesne a tudatunkban, és csak azt kívánjuk, hogy már Jézus már is itt lenne. Úgyhogy ez, azért mondom, hogy ebben a nemzedékben, mert ez is egy érdekes kérdés. Ugye semmiféle idő meghatározással nem élhetünk Jézus visszajövetelét illetően. Azt írja Ellen White, hogy ilyet sem mondogassunk, hogy 5 vagy 10 év múlva semmit, ne satszoljunk egyáltalán, zárjuk ki a mindenféle idő meghatározást, de ugyanakkor van Jézusnak egy érdekes kijelentése. Nézzük meg ezt Máté evangélium a 24. fejezetében, a 33. és 34. versben, tehát Máté evangélium a 24. fejezetéből idézem, ahol ezt olvassuk. Azonképpen ti is, mikor mindezeket látjátok, tudjátok meg, hogy közel van az ajtó előtt. Tehát időt nem tudhatunk, de azt realizálhatjuk, hogy közel van az ajtó előtt, sőt, realizálnunk kell. És a következő vers azt mondja, bizony-bizony mondom néktek, el nem múlik ez a nemzetség, mindezek meg lesznek. Csak hogy a nemzetség szó mögött az eredeti görög szövegben, azért mondom, mert mindenki érteni fogja, genea van. Ebből van a latin generáció, ami azt jelenti, hogy egy emberöltő. És ugye ez kettős beszéd volt, mert vonatkozott Jeruzsálem pusztulására elsődlegesen, ami előképe a világ végének. És megkérdezem, beteljesedett Jeruzsálem pusztulásakor, amit Jézus mondott, hogy ő 31-ben mondta ezt, halála évében, el nem múlik ez a nemzedék, ez az emberöltő, míg nem mindezek meg lesznek. 31-ben mondta, és 70-ben elpusztult Jeruzsálem. Tehát nem múlt el egy emberöltő, és amit Jézus mondott, az beteljesedett. És én bennem mindig ott van a kérdés, hogy vajon nem állítok határozottan semmit, de az emberben ott van az a kérdés, hogy vajon ebben is előkép a Jeruzsálem pusztulása. Jézus visszajövetele ugyanúgy vonatkozik, hogy az a nemzedék, amely ezeket látja, nem múlik el az a nemzedék, és mindezek meg lesznek. Egyébként nagyon stimmel azzal, amit különböző, a tudományos világ különböző szakértői mondanak, hogy ugye tudjuk, hogy milyen dátumokat mondanak, van, aki 30-at, 40-et, 50-et, tehát ők se igen jósolnak egy emberöltőnél többet az emberi, a jelenlegi emberi civilizációnak a fennállására. De azért nekünk is jó ezt magunkban komolyan venni, hogy nem lehet így gondolkozni, amik némelyek azt mondják, hogy hát, milyen mondás is ez, hogy Isten hosszantúr érettünk, nem akar, vagy némelyek elvesztenek, hát mindig születnek újabb nemzedékek, akkor sose fog eljönni. Nem. Ez egy arra a nemzedékre vonatkozik, amely mindezeket látja. Ott még Isten lát embereket, lát Isten embereket, akik megmenthetőek. És tulajdonképpen ez az ember sokszor úgy foglalkoztatja, hogy hát megmondom, megvallom, engem is például dolgozunk ezen a tanulmányozó Biblián, ami egy kimeríthetetlen, hatalmas munka. És sokszor úgy kérdezem magamtól, hát végig fogjuk ezt csinálni, lesz még ennek haszna, lesz még valaki, aki ezt forgatja? Hát lehet, hogy Jézus előbb eljön, vagy már egy másik ilyen fontos könyvterv, amit szintén elkezdtem, és próbálnék párhuzamosan előre vinni egy ilyen átfogó, biblikus, rendszeres teológia, és azt is azt kérdezem, hogy hát most tényleg Isten megbízása ezt, hogy ezt csináljam, mert hát még ez még be tudom fejezni, akár az életkorom miatt, akár az, hogy Jézus eljön, és ilyenkor, tudjátok, mindig mi szokott vigasztalni, vagy mi az, ami úgy, nem is így mondom vigasztalni, inkább irányt mutat, hogy amit olvasunk Jelenések könyve 7. fejezetében, hogy azt olvassuk, hogy Isten parancsot ad az angyalainak, hogy tartsák vissza a szeleket, amíg meg nem pecsételjük a mi Istenünk szolgáit az ő homlokukon. Tehát most nekünk úgy tűnik, hogy akár melyik pillanatban robbanásszerűen mindennek vége van, de milyen ígérete ez, hogy Isten még, amíg csak a kegyelem idő le nem jár, egészen a hét csapás küszöbéig, még működnek ezek a szeleket visszatartó angyalok, még addig lehetnek enyhülések, lehetnek szünetek, rövid szünetek és rövid enyhülések, már nem érnek véget a vajudási fájdalmak, szaporodni, sokasodni fognak, de Isten még nyújtja az időt. Mert pontosan ezt a választ kapjuk, mikor mi is azt mondjuk, hogy hát késik az Úr, hát már jöhetne, már véget vethetne a szenvedésnek. Ugye a felolvasott alapigénk szerint azt a választ kapjuk, hogy nem késik el az ígérettel az Úr, mint némelyek késedelemnek tartják, hanem hosszan tűr értünk, nem akarva, hogy némelyek elvesszenek, hanem nyilván akiket lehet, azok megtérésre jussanak. Tehát Isten is tudja, nem lehet mindenkit megmenteni, ezért mondja, hogy nem akarja, hogy némelyek elvesszenek, mert ilyenek is lesznek, akik elvesznek, hanem azok mind megtérésre jussanak, akikben ő még lehetőséget és reménységet lát. És érdekes, hogy így mondja, hogy érettünk. És ebben benne vannak a hívők is, és benne vannak azok is a világban, akiket Isten még úgy lát, hogy megmenthetők és megtéríthetőek. Egy kicsit foglalkoztasson minket mélyebben ez az ige. Gondoljunk bele jobban. Mit is akar mondani azzal, hogy nem késik az Úr, nem arról van szó. Ugye azzal is kezdődött, hogy az Úrnál egy nap azzal esztendő, mint tehát őneki nincsenek korlátai, nincsenek időbeli korlátai, az ő lehetőségei határtalanok. És megmondja, hogy mi az oka, miért nyújtja az ő eljövetelét, amit nem siet annyira közbeavatkozni, bármennyire szörnyű, ami a világon zajlik, és azt mondja, azért hosszan tűr értünk, mert nem akarja, hogy némelyek elvesztenek. Álljunk meg ennél a szónál, hogy hosszú tűrés. Vajon Istennek milyen szemléli azt, ami ezen a világon zajlik? Ugye Habakuk könyve első fejezetében olvassuk ezt a kérdést, ami megfogalmazódott Habakuk profétában is. Azt mondja Istennek, Uram, tisztábbak szemeid sem, hogy nézhetnéd a gonoszt. Hát, hogy szemléled a hisszegőket? Hogy szemléled azt, hogy a gonosz elnyeli a nálánál igazabbat? Istennek ez szenvedés jelent. Nagyobb szenvedést, mint nekünk. Mi a mi szenvedésünkön aggódunk, meg emberek szenvedésén, és nem gondolunk arra, hogy Isten szenvedve hosszan tűr, mert Isten bűngyűlölő, és mert Isten együtt érez az emberi szenvedéssel. Neki szenvedéssel jár ez a hosszú tűrés. Mondhatnám, hogy Istennek az igazságos ítélete és kegyelme vívódik egymással, mert az igazságos ítélet arra késztetni, hogy már-már közbeszóljon, már-már véget vessen az gonosznak, de ott van az ő kegyelme, hogy nem akarja, hogy némelyek elvesztenek, hanem hogy mindenki, akin még segíteni lehet, az megtérésre jusson. Én emlékszem, milyen nagy hatással volt rám, mikor életemben először olvastam Ellen White Nevelés című könyvében azt az idézetet, amit gondolom biztosan ismertek, mert sokszor szoktunk rá hivatkozni, de először engem úgy szinte elbevágott, mert az ember így tényleg nem gondol rá. Azt írja, hogy sokszor csak a magunk szempontjából sürgetnénk a Jézusnak a visszajövetelét, és azt mondjuk, milyen jó lenne, ha Isten műve már befejeződhetne a Földön, és nem gondolunk arra a szenvedésre, amit Istennek okoz a bűn. Mi csak a magunk szempontjából nézzük, hogy jó lenne, ha már vége lenne, de nem gondolunk arra, hogy Istennek ez mit jelent. Azt írja, hogy a kereszt csak a mi tompult érzékeinknek nyilvánítja ki Isten szenvedését a bűn miatt, de Isten szenvedése nem akkor kezdődött és nem akkor végződött. Azt írja, ha mi minden pillanatban érzékelnénk mindazt a gonoszságot, ami a világon történik, és mindazt a szenvedést, ami jelen van, akkor nem bírnánk elviselni, összeroppannánk alatta. A következő mondat, az az igazán melbevágó, de Isten mindezt átérzi. Tehát ő összességében látja. Mi képtelenek lennénk erre, nem is tudnánk elhordozni. Ezt mondja, ő összességében látja, azt mondja, és ő mindezt átérzi. Azt mondja, hogy a világ egy szörnyűséges kórház, egy borzalmas hely, és az Istennek szenvedésbe kerül ez a hosszú tűrés, de ő olyan fontosnak tartja neki, akkora érték minden egyes ember, hogy azért, hogy némelyek el ne vesszenek, némelyek a hívők közül, vagy a most még világiak közül, azért ő hosszan tűr, értünk. És ezért úgy fejezi be, ugye azt mondja, hogy ne késlekedésnek vegyük, és ne panaszoljuk, meg nem mondjuk, hogy már neki kéne véget vetni, hanem azt mondja, ami Urunknak hosszú tűrését üdvösségnek tartsátok. Vagyis azt mondja, hálát adjunk neki, akármilyen keserves, mert az ő kegyelme, az küzd még emberekért, és nem akarja befejezni úgy a történetet, hogy némelyek, akik megmenthetőek lennének, elvesszenek. És ha tovább olvassuk még itt a Péter második levele harmadik fejezetében, akkor a 12. versbe egyszer csak megint csak egy melbevágó mondatot olvasunk. Ugye a mi Bibliánkban ez úgy hangzik, hogy milyeneknek kell lennetek néktek, akik várjátok és sóvárogjátok Isten napjának eljövetelét szent életben és kegyességben. És biztos ezt is hallottátok már, hogy amit a mi Bibliánk így fordít, hogy sóvárogjátok, az az eredeti szövegben úgy hangzik, hogy siettetitek Isten napjának eljövetelét. Emlékszem, hogy milyen kis küzdelem volt egy Erdély gyülekezetben, nevezetesen Zilahon, meghívtak oda egy szombati igehirdetésre, és hát én erről beszéltem. Ugye ők közülük legtöbben azért román bibliát is forgatnak, és a román biblia azért már jól fordítja, milyeneknek kell lennetek néktek, akik várjátok és siettetitek Isten napjának eljövetelét. Ezzel együtt néme ilyen kis, így mondhatnám, egy kis magabiztos atyafiak úgy fölálltak, és azt mondták, hát ilyen nincs. Istennek megvan a maga órája, Istennek korlátlan a hatalma, és hát amikor Isten azt mondja, hogy gongütés, amikor Isten azt mondja, hogy ő most jön, akkor jön. Olyan nincs, hogy ember befolyásolja, vagy mi befolyásoljuk, hogy Jézus mikor fog eljönni. Egy jó darabig így képviselték ezt az álláspont, nagyon öntudatosak és határozottak, és azt mondják, nem úgy van, ahogy én a prédikációban mondtam, mert ilyen nincsen. Aztán, mikor elővettem nekik az általuk is jól ismert könyvet, az Ellen White Jézus élete című könyvét, és ott föllapoztam nekik, hogy azt írja, hogy Isten népének kiváltsága, hogy ne csak várja, hanem siettesse is urának eljövetelét, akkor rendkívüli módon megrepődtek, hogy ezt réges-régen olvasni és érteni kellett volna. Tehát azért mondom nektek, hogy nekünk sem világos ez. És nézzük meg, hogy ugye azt írja az apostol, hogy némelyek késlekedésnek tartják, és panaszolják, hogy Jézus késlekedik a közbeavatkozással, és akkor, hogy így mondjam, hogy visszateszi nekünk, hogy valójában mi siettethetnénk az ő eljövetelét. Nem rajta múlik, hanem rajtunk múlik. Ugye ez elég döbbenetes fordulat a szövegben. Azt mondja, ne őt siettessük, ne azt panaszoljuk, hogy ő még miért nem, hanem azt gondoljuk meg, hogy rajtunk múlik, mi siettethetjük az ő eljövetelét. Pedig milyen egyszerű ebbe belegondolni, nem? Olyan egyszerű logika. Ha Isten mindenkit meg akar még menteni, aki csak a ma világ 8 milliárd lakosa között még szerinte látja, hogy még megmenthető, még van benne készség, van benne fogékonyság, ahhoz be kell teljesedni annak, amit Jézus ígért, hogy Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik az egész földön bizonyságul minden népnek. Aztán még egy logikai lépés, el tudja valaki képzelni, hogy ezt emberi erőfeszítésekkel el lehet érni. Teljesen kizárt. Most hallottunk a prédikátor értekezel egy beszámolót a generálkonferenciáról, és egyrészt szomorú volt, de másrészt majdnem, hogy azt kell mondanom, hogy jobb volt ezzel a realitással szembesülni. Tudnék, most elhangzott a generálkonferencián, hogy vége annak a, bocsánat, így mondom, dicsekvésnek, hogy ez a leggyorsabban, legdinamikusabban fejlődő protestáns közösség, mert hát most már ennyien és annyian vagyunk, és ekkora a növekedés az előző generálkonferenciához képest, kimondásra került, hogy stagnál a létszám. Mert teljesen nyíltan kimondták, hogy 22 millió körül áll, mert ahányan jönnek, ez ilyen kampányszerű evangelizáción, annyian mennek is. És azt kell mondanom, jobb ez a kijózanodás, hogy lássuk, hogy ilyen módon nem lehet az evangéliumot hirdetni, és azt is belássuk, hogy soha emberi igyekezettel, kampányokkal, evangelizációkkal, mindenféle dolog bevetésével ezt nem lehet elérni. Erre csak egyetlen egy történelmi példa és minta van, amikor a Szentlélek kiárat pünköstkor arra, az nagyon szerény kis gyülekezetre, az apostolokra, akkor ez elég volt ahhoz, hogy az egész római birodalomban egy ember öltő alatt győzedelmeskedjék, és elterjedjen az evangélium, és mindenütt keresztény gyülekezetek jöjjenek létre. Ugyanerre van szükség. Akkor még egy logikai lépcső, de ahhoz, hogy kiáradhasson a Szentlélek késő esője, és ez Istennek ez a végső egybegyűjtő evangélium hirdetése, döntésre késztető evangélium hirdetése megtörténjék, ahhoz meg akárcsak maroknyi, de olyan népre van szükség, akiknek, mint az első pünköstkor szívük, lelkük egy, és akik elértek az életszentségnek és az Istennek való odaszánás és a felebarátaik iránti szolgálat olyan magaslatára, hogy Isten hitelesítheti az életüket, jelekkel, csodákkal támogathatja, és tüzes nyelveket adhat nekik az evangélium hirdetéséhez. Tehát tulajdonképpen annyira logikus és olyan egyszerű, hogy mi siettethetjük azok, akikre Isten a végidő üzenetét bízta, siettethetik vagy késleltethetik az ő eljövetelét. Mert Isten nem akarja, hogy némelyek elvesztenek. Ha pedig nem akarja, hogy némelyek elvesztenek, akkor szükség van egy ilyen ilyen globális, hatalmas, erőteljes evangélium hirdetése, az meg nem lehet a késő eső nélkül, az meg nem lehet egy megszentelődés magaslatára jutó hívő és odaszánt nép nélkül. Tehát, ha ezeket úgy végig gondoljuk, akkor tegyük fel azt a kérdést, hogy tulajdonképpen mi legyen most a mi figyelmünk legfőbb tárgya. Hogyha most gyötör bennünket az a szenvedés, és sokkolni fog, ami a világon zajlik egyre inkább, és ott a tehetetlenség érzése, akkor ne Istenre mutogassunk, hogy ő már lépjen közbe, hanem akkor azt kell megértenünk, hogy rajtunk áll a dolog, mi siettethetjük a mi Urunk eljöveteit, a szenvedés végét, azzal, ha két dolgot teszünk, az egyik, elkészülünk lélekben, megszentelődésben a Krisztus meg ígéretének a teljesedésére, a késő eső kitöltésére, és elvégezzük azt a munkát, ami ezt megelőzően szükséges, a magvetésnek a munkáját. És ezzel siettethetjük. Rajtunk múlik, hogy a szenvedés kevesebb legyen a világon, hogy minél előbb véget érjen a szenvedés a világon, akármilyen különös, de így van. Ezt magyarázza meg nekünk Péter apostolnak a bizonyságtétele. És akkor mit is jelent tényleg komolyan készülni a késő esőre? Sokan ezt úgy fogják föl, hogy hát igen, én elismerem, tudom, de hát Isten megígérte, hogy majd ő megtisztítja az ő népét, hát majd ezt ő elvégzi. Nem, ezt Istennel együttműködésben mehet csak végbe. De ahhoz a mi együttműködésünk is kell. Tehát ha arra gondolunk, hogy azt mondjuk, hogy ne legyen szeplő vagy sömölközés, én felteszem a kérdést, egyáltalán vizsgáljuk mi, hogy nem csak a saját szemünkkel, hanem Isten szemével is, hogy például milyen most a mi megszentelődésünknek a szintje. Tudjuk, tisztában vagyunk azon, milyen szeplők meg sömörközések vannak a mi életünkön. Mert ha ez a mi győzelmünk csak együttműködésbe jöhet létre, akkor ezeket nekünk is tudnunk kell. Én nagyon szeretek egy bizonyságtételt, és sokszor elgondolkoztat. A 90. Zsoltár egyik verséhez fűzi Ellen White ezt a megjegyzést, ahhoz a részletéhez a 90. Zsoltárnak, hogy elédbe vetetted a mi bűneinket, titkos bűneinket a te orcád világa elé. És akkor azt a megjegyzést fűzi hozzá, hogy Isten mindenkor tud egy röntgenképet a mi lelki állapotunkról, elébe veti a mi álnokságainkat, titkos bűneinket az ő orcája világa alá, és ha kérjük, akkor mi arcunk világa alá is veti. Ugye? Érdekes gondolat. És megkérdezem, mi kérjük Istent, hogy Istenem, ahogy te látsz engem, amilyen röntgenképet te látsz az én lelki állapotomról, az én szeplőimről és sömörközéseimről és egyebekről, azt a röntgenképet én elém is tegyed. Úgy, ahogy a Zsoltáros könyörög, hogy Uram, te megvizsgáltál engem is, ismersz, sokkal jobban, mint én képes vagyok magamat ismerni, és kérlek, lásd meg, nincsen nálam a gonoszságnak valamilyen útja, és vezérelj engem az örökké valóság útján. Tehát testvérem, ne azt várjuk, hogy Isten tőlünk függetlenül majd megtisztít minket, és ő elvégzi ezt a munkát, hanem mi dolgozzunk együtt Istennel. Ne éljük be azzal, hogy a saját szemünkkel vizsgáljuk magunkat, hanem kérjük Istentől, hogy vesse a mi arcunk világa elé a mi álnokságainkat. Engem sokszor foglalkoztat a 15. Zsoltárnak az a mondata is, hogy fölteszi a kérdést, hogy kicsoda állhat meg az Istennel, kicsoda lakozhat az ő sátrában, ki alkalmas az Istennel való találkozásra és Istennel való együttlakozásra. És ott sorolja, és az utolsó mondat ez, igazat szól az ő szívében. Valahogy úgy sokkal jobban kéne figyelnünk, hogy milyen gondolatmenetek zajlanak bennünk. Nem csak arra figyelni, mit mondunk és mit teszünk, hanem úgy, hogy mondjuk tetten érni, hogy miféle gondolatok tudnak bennünk megjelenni. Mi igazat szólunk a szívünkben, mert ott van a gyökér. Ha eljutunk oda, hogy a szívünkben igazat szólunk, akkor igazat fogunk beszélni is, és igazat fogunk cselekedni is. Tehát ez az egyik, amire figyelmet kell fordítanunk, és ebből az következik, hogy mindegyikünk át kell gondolni a mostani élettempónkat. Marad-e abba a hely az igazi elcsendesedésre, az igazi belső szobában való imádságra, amikor Istentől ilyeneket kérhetünk, amikor az ő jelenlétében, az ő színe előtt gondolkodhatunk a lelki állapotunkról, kérhetünk segítséget, felismerhetjük, hogy most mi a következő lépés, miben kell győzelemre jutnunk. Tehát most mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, és lelkében pedig kárt vall, ez most igazán ide tartozik. Tehát ne féljünk akár munkahelyet változtatni, akár életmódot változtatni, de ebben az időben azt megengedni, hogy csak pörög velünk egyik nap a másik után, és nincs időnk elcsendesedésre, Isten színe előtti megállásra, belső szobában való igazi imádkozásra. Ezt egyszerűen nem tűrhetjük el. Ezt nagyon komolyan át kell gondolnunk, mert hiába vágyakozunk mi, és reménykedünk, hogyha nem értjük meg, hogy ma ez a legfontosabb. És ezért ma nagyon igaz az, hogy ez a legfőbb lelki érdekünk, de nem csak a miénk, ez az érdekes, nem csak a miénk, hanem az az érdek, hogy a szenvedés véget érjen a világon, és Jézus mielőbb eljöhessen. És a másik dolog, amire fel pedig mi sietetjük Jézus eljövetelét, ugye ismerjük jól, hogy a késői eső hasonlatában eleve benne van, hogy a késői eső ugye az aratás előtt hullott Izraelben, és hát egy parlagon heverő földből a késő eső se hoz ki semmit, hanem az arra szolgál, hogy a már elvetett és bizonyos növekedésnek indult magot, azt beérlelje az aratásra. Tehát nekünk a magvetés munkáját el kell végezni a késői eső előtt. Biztos emlékszünk arra is, amit a Nagy Küzdelem című könyvben olvashatunk, hogy a késői eső idején már nem érvekkel terjed az evangélium, most már nem annyira érvekkel terjed, és így folytatja, az érveket már elmondták, a magot már elvetették. Ez most már csak beérlel az aratásra. És most, hogy mi itt a mi köreinkben olyan sokszor elmondtuk, és világossá vált előttünk, hogy tényleg átléptünk egy vörös vonalat, én is emlegettem ezt itt nálatok is, átléptünk a vajódási fájdalmak korszakába, akkor most vessünk számot azzal, hogy akárcsak a közvetlen környezetünkben képesek voltunk arra, hogy ezt a, hát mondjam, hatalmas felismerést megosszuk másokkal. Például gondoljunk a közvetlen családtagjainkra, aztán a rokonságunkra, a szomszédainkra, az ismeretség, akikkel érintkezünk, akikkel természetes hétköznapi érintkezésünk van. Megtaláltuk a módot, hogy valamiképpen ezt továbbadjuk nekik. A magvetésnek ezt a munkáját, hogy minimum ezt tudják. Megkérdezem, szerintetek tudják az emberek azonosítani, hogy mi ez, ami most történik? Kapkodják a fejüket, állandóan beszédtéma, hát ez szörnyű, hát most mi van, hát mi lesz velünk? De tudják azonosítani, hogy ezek Jézus visszajövetelének az előjelei? Egyáltalán valaki beszél Jézus visszajöveteléről? Semmit nem tudnak róla. És mi hagyjuk szépen őket ebben a rémüldözésben és tudatlanságban és reménytelenségben, holott éppen ez a küldetésünk. Ezért itt egy pillanatra fölmutatom nektek, hogy volt június 26-án, ugye a múlt vasárnap, ez a munkaértekezlet Zugligetben, és ott osztottuk ezt a kis füzetet, amit Imre Illikótól ti is átvehettek, mégpedig úgy tudom, hogy pillanatilag minden tag 4-et kaphat, és már a következő kiadása is készül elő, sőt, a elektronikus változatban fönn van a most már a Kerak fórumon, és elektronikusan is továbbítható, csak azt kötöttük mindenkinek a lelkére, és most én is a ti lelketekre, hogy ne egyszerűen csak valakinek odadobjuk a postaládájába, vagy a magyar markába nyomjuk. Ennek semmi értelme. Eznek ez a sorrendje, buzgón imádkozunk alkalomért, a Szentlélek együttműködésért, és egy személyes, szívélyes beszélgetés keretében adjuk oda. Nem csak úgy intézze el a papíros, és mi kívül maradunk ezen, hanem érezniük kell az embereknek a személyes felelősségérzetünket, a szeretetünket irántuk, és hogy nekünk ezt, amit mi megértettünk, azt tovább kell adnunk. Ugye mit mondtak Jézus tanítványai, amikor a főtanács le akarta őket állítani, hogy ne töltsék be Jeruzsálemet azzal a tudományukkal, hogy hát bizonyságot tesznek arról, hogy Jézus feltámadt. Azt mondták, mi azt nem tehetjük, amit láttunk és hallottunk, arról ne szóljunk. Megkérdezem, bennünk is bennünk van ez a szorongató érzés? Mi látjuk, hogy milyen határvonalat lépett át a világ, mi tudjuk, hogy mi a jelentősége, hogy ezek a jelek egymás után most gyorsan felsorakoz, mi tudjuk. És meg tudjuk tenni, hogy azt, amit mi megértettünk, amiről meggyőződtünk, arról ne szóljunk. Akkor ez a szeretet hiánya a fele barátaink iránt, és az elkötelezettség hiánya Krisztus iránt, aki éppen ezt az üzenetet bízta ránk. Ennek a kis füzetnek az a címe, mi lesz velünk, velünk és a világgal. Tehát azt a kérdést próbálja megfogalmazni, ami olyan nagyon egyszerűen a hétköznapi emberekben ma megfogalmazódik. Félnek a megélhetéstől, félnek az éhezéstől, félnek az anyagiak hiányától, félnek a természeti katasztrófától. Hallják, mindenütt ez jön, hogy megszűnhet az élet a Földön, összeomolhat a civilizáció, és ők nagyon egyszerűen csak így csapódik le bennük, hogy mi lesz velünk, velünk és a világgal. És ez összesen csak 10 oldal, és a legegyszerűbben, de mégis olyan emberek számára is, akik semmit nem tudnak Istenről, Bibliáról, próbál elvezetni odáig, hogy azonosítsuk, hogy mi ez, ami most körülöttünk zajlik. És hogy van reménység. Figyelmeztetés és reménység egyszerre. Hogy ezek igen, ezek ezt jelentik, Krisztus visszajövetelének a biztos előjelei, hogy ő közel van az ajtó előtt, és az, hogy ez a reménység, ezért nehogy mi is rettegjünk, ahogy Jézus mondta, hogy ti meg ne rémüljetek, mikor mindezeket látjátok. Ezt akarjuk továbbadni, hogy ne megrémüljenek, hanem lássák a reménységet, lássák a kiutat. És az van az utolsó oldalán, hogy illetve azzal az igével éget, hogy ismerjük hát el, törekedjünk megismerni az Urat, mert az ő kijövetele bizonyos, mint a hajnal. Olyan biztos, hogy Jézus el fog jönni szabadítól, mint ahogyan a hajnal följön, és akkor ismerjük meg, törekedjünk megismerni. És a végén ott van egy kis útbaigazítás, ha valaki szeretné Istent jobban megismerni, akkor milyen csatornákon tájékozódhat, vagy milyen könyvkiadóknál tudakozódhat könyvek után. És ismétlem, hogy ez csak úgy, hogy imádkozunk, alkalmat kérünk, bölcsességet kérünk, és egy jól előkészített, megfontolt alkalmon valakinek tovább adjuk egy személyes beszélgetés keretében. És az lenne a kérés, hogy a gyülekezeteink tagjai most tényleg azt mondjuk, hogy nem lehet, hogy mi ne szóljunk arról, amit láttunk és hallottunk, amit látunk és hallunk, amit mi értelmezni tudunk Jézus kijelentései alapján. És ezt tovább kell adnunk. És ezért azért mindenkinek több, hogy sorba haladjunk végig. És ismétlem jön az utánpótlása is. Tehát ha valaki elektronikusan adja is tovább, akkor is előtte beszélgessen, vagy egy levél kíséretében adja tovább. És imádkozzunk azért, hogy ez a magvetés terjedjen. Mert tehát ez csak egy késztetés arra, hogy emberek felkapják a fejüket, és tényleg törekedjünk megismerni Istent, és azt az egyetlen reménységet, ami létezik, mert emberi reménység egyébként a kiútra nincs. És én szívemből kívánom nektek, testvéreim, hogy megértsétek ezt, majd ha még lesz egy kis beszélgetésünk, akkor még másról is szó lehet, ami szintén elhangzott ezen a 26. alkalmon. Egy kicsit továbbadom azoknak, akik ott nem voltak jelen. És mindehhez az kell, hogy könyörögjünk azért, hogy Isten most tényleg felrázza a mi közösségünket. Ugye látjátok, a Covid is jól megcincált bennünket, ezt országszerte lehet tapasztalni, és én azt gondoltam, hogy ha amikor a Covid okozta korlátozás megszűnik, hanyat homlok jön mindenki a gyülekezetbe, és közben azt látjuk, hogy vannak, akik úgy ellangyosodtak, elkényelmeskedtek pont most. Ez így nem maradhat nekünk, könyörögnünk el a Jóistenhez egy igazi lelki megújulásért, és ahhoz, hogy végre igazi munkálkodó keresztény közösségé legyünk, és ne halogassuk annak a küldetésnek a teljesítését, amit Isten ránk bízott. Tehát akkor mi legyen az utolsó gondolatunk, ami Urunknak hosszú tűrését üdvösségnek tartsuk. Kegyelmi lehetőségnek tartsuk a magunk számára és mások számára. És ne azon panaszkodjunk, hogy ő még miért nem vett véget minden szenvedésnek, hanem azt látjuk meg, hogy a mi kezünkben van az ő visszajövetelének a siettetése. Azáltal, hogy elvégezzük a magvetés munkáját, és személyesen készülünk a késő esőben való részesedésre. Amen.
Amen.